Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, akik a interneten keresztül is figyelik a Isten tiszteletünket, és a mai alkalommal az utolsó előtti része következik ennek a kicsit hosszúra nyúlt sorozatnak, és a mai alkalommal a Jelenések könyvéből a nagy nyomorúság második felét nagyjából szeretném összefoglalni a teljesség igénye nélkül. 50-60 olyan ige van, ami ez a témához szorosan kapcsolódik az Ószövetségből, ebből olyan 15-20-at kimazsoláztam, ami úgy nagyjából a lényeget magában foglalja, és ezek alapján megnézzük, hogy a Biblia mit is tanít a végidőknek a legvégéről, tehát a 7 éves nyomorúság utolsó 3,5 évéről. Nyissuk ki Bibliánkat a Jelenések könyvének 13. részénél, és a másik fenevadról fogunk megnézni néhány igazságot, és aztán majd megnézzük, hogy Isten hogyan avatkozik be majd a történelembe, és hogyan számolja fel ezt az antikrisztusi birodalmat. Tehát Jelenések könyve 13. rész 11. versétől így hangzik Isten igéje. Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek 2 szarva volt. A bárányéhoz volt hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány. És az első fenevad minden hatalmát gyakorolja előtte, és azt is eléri, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Nagy jeleket is tesz, tüzet bocsát alá az égből, a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakosait azokkal a jelekkel, amelyekkel a fenevad előtt képes megtenni, és azt mondja a föld lakosainak, hogy készítsék el a fenevad képmását, akin fegyverrel ejtett seb van, de életre kelt. Megaratott neki, hogy a fenevad képmásába lelket adjon, hogy a fenevad képmása beszéljen, és hogy megölesse mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását. Arra is rávesz mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, aki viseli a bélyeget, amely a fenevad neve vagy nevének száma. Itt van a helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy ember száma az, és annak száma 666. Az elmúlt alkalommal a Jelenések könyvének a első 3,5 éves időszakáról beszéltem az antikrisztusi birodalom kapcsán, és csak nagyon röviden összefoglalásról azt kell látni, hogy az első 3,5 évben, mielőtt az antikrisztusnak ez a totális uralma, a második 3,5 évben, vagy 1260 napban realizálódik, az első 3,5 éves időszakban valószínűleg egy globális 10 királyságból álló szuperhatalom jön létre majd a Földön, ami gyakorlatilag a Föld nagy részét le fogja majd fedni, és ez a 10 királyság lesz az, amelynek a hatalmat, illetve a hátteret majd az úgynevezett nagy parázna, vagy a hamis babiloni rendszer fogja biztosítani. A Jelenések könyvének 17. részében erről részletesen lehet olvasni. És ez lesz a felelős majd a nyomorúság első 3,5 évében, hogy üldözze az elragadtatás után a Földön akkor majd megtérő embereket, és ezeknek az embereknek a megtérésében igazából 2 személy, illetve a 144 000 zsidó fog majd nagy szerepet játszani, és a Jelenések könyvének az első időszakában, a 7 pecsét ítéleténél láthatjuk azt, hogy van egyfelől a mártíroknak a serege, akik a nagy nyomorúságból fognak jönni. Ezekre sok minden igaz, csak az nem, hogy az újszövetségi eklézsiának a tagjai lennének. Egyrészt konkrétan le is van írva, hogy ezek a nagy nyomorúságból jönnek, míg a Krisztus egyházát nem csak a nagy nyomorúságban élők alkotják, hanem az első gyülekezet megszületésétől lévő valamennyi hívő. Másrészt ezek az oltár alatt helyezkednek el, a Krisztus elragadott egyháza pedig mindenkor Krisztussal van, és a harmadik, ami a leghangsúlyosabb, hogy ezek a nyomorúság mártírjai, ezek, akik megtérnek ennek az ébredésnek a hatására, és a hamis babiloni rendszer elkezdi őket üldözni, a szentek vérétől lesz majd véres, szintén Jelenések 17-ben olvashatunk erről. Ezek azért imádkoznak, hogy Isten mikor fog már bosszút állni azokon, akik őket kivégezték vagy üldözték, és tudjuk az új szövetségből, hogy az új szövetségi hívők azok sohasem imádkoznak ítéletért a kivégzői kapcsán. Emlékezhetünk Jézusra, aki azt imádkozó, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. István is hasonlóképpen cselekszik, tehát semmiképpen nem úgy viselkednek, mint az újszövetségi hívők, az újszövetségi egyháznak a tagjai. És amikor elérkezünk a nyomorúság feléhez, akkor történik 3 nagyon-nagyon fontos esemény. Az a 7 éves szövetség, amellyel elindult tulajdonképpen ez az egész időszak, és a Antikrisztus megköti Izraellel, ez az egyik vezetője és uralkodója ennek a 10 királyságból álló szövetségnek. Ez meg fogja törni ezt a szövetséget, és be fog majd ülni a valamikor felépülő jeruzsálemi templomba, ahol magát fogja majd istenként imádatni, de előtte a szellemvilág második szintjéről a levettetett sátán minden hatalmát át fogja neki adni, és akkor Dániel prófécia szerint ebből a 10 királyságból 3 fel fog ellene lázadni, vagy 3 királyságot meg fog szüntetni, mert valószínűleg ellene vannak az ő törekvéseinek. Ezek a kis szarvak kitöretnek, ahogy Dániel fogalmazza, és maga az Antikrisztus lesz az, aki a tejhatalmat fogja birtokolni, és ennek az egyik következménye az lesz, hogy mivel már nem lesz szükség a nagy paráznára, aki a hátterét adja a vallási koalíciónak és összefogásnak, mivel saját magát akarja imáratni, ezért ezt fel fogják majd számolni, és meg fogják semmisíteni. És az Antikrisztus sikeréhez nagyban hozzá fog járulni, amiről most olvastam, a másik fenevadról, vagy a hamis prófétáról, aki tulajdonképpen a szóvivője lesz neki, aki tulajdonképpen ezt a hatalmát az egész világon be fogja mutatni. Ha megnézzük az összehasonlítást a Biblia alapján, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a fenevadnak, az Antikrisztusnak ez a hamis próféta ugyanolyan szerepet fog betölteni, mint bemerítő János Jézus Krisztus szolgálata esetében. Útkészítője lesz neki, előkészíti azt, hogy totálisan hatalomra jusson, és az egész földön ki tudja fejteni a hatalmát. És ahogy mondtam, az Antikrisztus, ez a hamis próféta és maga a sárkány, vagyis a levettetett sátán, ők lesznek azok, akik tulajdonképpen az igazi Szent Háromságot imitálni fogják, másolni fogják, és nagyon sok mindenben negatív előjellel meg fog jelenni. Korábban már beszéltem arról, hogy amikor Jézus Krisztus eljött, sok vita van arról, hogy miért mondja Jézus bemerítő Jánost illésnek, aztán mégsem ő volt az. A feszültséget igazából az okozó, hogy az első századi judaizmust kell ismerni, és ott lehet látni, hogy a rabbik is azt tanították, hogy a szenvedő messiáshoz egy szenvedő illés jön, a dicsőséges messiáshoz pedig egy dicsőséges illés fog eljönni, és látni fogjuk, hogy majd vagy láttuk, az elmúlt alkalommal picit beszéltem róla, hogy a két tanú egyike nagy valószínűséggel illés lesz, és bibliai proféciák vannak rá, illetve utalások vannak, hogy át fogja majd venni a Sanhedrinnek a vezetését Jeruzsálemben, mert ahogy olvas Dánielnél is, lesz mindennapi áldozat, lesz áldozatok bemutatása a szentélybe, és hogyha van áldozatok bemutatása a szentélyben, mindennapi reggeli áldozat, akkor ülésezhet a Sanhedrin. Anélkül nem ülésezhet, ezért volt többek között törvénytelen Jézusnak a pere, mert a Sanhedrin addig nem, hogy nem ülésezhetett volna, még ítéletet sem hozhatott volna, amíg a mindennapi reggeli áldozatot be nem mutatják. Ez már előre vetíti azt a problémát is, amiről ma nem lesz idő beszélni. Egyszer majd talán egy külön alkalommal Izrael végidőkbeli proféciát lehet, hogy majd még elő fogom venni. Ez ugyanis azt jelenti, hogy mivel az Antikrisztus megköti ezt a 7 éves szövetséget Izraellel, Izraelben olyan feszültség fog létrejönni, hogy egyfelől lesz egy polgári kormányzás, ami a mai Knessetben van, gyakorlatilag egy világi kormányzás, ugyanakkor nagy valószínűséggel az ortodox vallásos zsidók ennek nem fogják magukat alárendelni, pontosan azért, mert ők látni fogják ezt a hamis békét, látják ezt az áll szövetséget, a halálnak a szövetségét, amiről korábban már beszéltem, és hogy tulajdonképpen csak a Sanhedrin döntésének, a jeruzsálemi Sanhedrin által meghozott ítéleteknek, rendelkezésének vetik alá magukat, és ez abból is következik, hogy majd a vége fele látni fogjuk, erre egy picikét ki fogok térni, hogy azt fogja majd a zsidóság megmenekülését nagy részben okozni majd az antikrisztusi időszakban, hogy ezeknek a Sanhedrin által meghozott döntéseknek és rabbinikus tanításoknak a fényében elmenekülnek majd ezelől a szövetség elől, és a Jelenések könyvének a 12. része is pont erről beszél, hogy miután az asszony megszülte a fiút, ez volt ugyebár Jézus Krisztus, itt az asszony Izraelt ábrázolja, legalább 10 jellemvonás van, ami egyértelműen Izraelhez kapcsolja ezt a szemét, és Isten a pusztába fogja majd elrejteni Izraelnek a maradékát, akiket majd az Antikrisztus a legvégén megpróbál majd megsemmisíteni Jeruzsálemmel együtt, de erre neki már nem lesz lehetősége. Tehát ez a hamis prófét, aki tulajdonképpen a Szent Szellem munkáját hajtja végre negatív irányban. Az első fontos dolog a személyével kapcsolatban, hogy a földből jön fel. A Antikrisztus azt olvassuk, hogy ő a tengerből, tehát a népek közül emelkedik ki. Amikor a Biblia profétikus kép a földet említi, az az esetek nagyon-nagyon nagy százalékában, de nem minden esetben, de szinte nagyon-nagyon sok esetben ez mindig Izraelt jelenti, vagyis nagy valószínűséggel itt olyan személyről lesz szó, aki szintén zsidó származású lesz. Ő lesz majd, aki a vallási ügyeket fogja majd irányítani, vagyis minden esetben az ilyen vallásközi párbeszéd, meg ilyenek is majd az ő kezében lesznek. De ahogy mondtam, eljön majd az az időszak, itt a fél év környékén, a 3,5 éves időszakban, amikor már meg fog szűnni majd ez a szuperegyház. Sátáni vezetés alatt áll, szintén démonikus lesz. A fenevad imádására indítja az embereket. Ahogy a Szentlélek azért jön el, hogy bizonyságot tegyen Krisztusról, és Krisztusra irányítsa a figyelmet, ugyanezt teszi majd ez a hamis próféta is, hogy az Antikrisztusra és az ő személyére irányítsa rá majd a figyelmet. Hatalmas jelek és csodák fogják kísérni, ahogy itt olvashattuk az igében is, és emlékezhettek rá, hogy mikor Jézus beszél a Máté 24-ben az utolsó időkkel kapcsolatos tanításában, akkor azt mondja ezekről a hamis jelekről és csodákról, hogy ezek olyan nagy mértékűek lesznek, és olyan megtévesztőek, hogyha lehet, megtévessze még a választottakat is. Tehát olyan természet fölötti jeleket és csodákat fog ez az Antikrisztus, illetve a hamis próféta megtenni. Korábban olvashattunk, hogy az Antikrisztus is meg fogja ezt majd tenni, de a hamis próféta még inkább. És a leghangsúlyosabb az egészben, hogy az egész glóbuszra kiterjedő missziót fog végezni. És ha belegondoltok, hogy ez mennyire erőteljes és intenzitású lesz, gondoljatok bele abba, hogy a kereszténység körülbelül ilyen durván a Krisztus után 30-tól számoljuk. Nincs még 2000 éve, hogy végzi az evangélizálásnak a szolgálatát, és még mindig nagyon sok olyan terület van, ahova az evangélium nem jutott el. Nagyon sok olyan hely van, ahova a Biblia még nincs lefordítva, nem lehet sok helyen anyanyelvi szinten olvasni a Bibliát, bár mondjuk nagy erőlépések vannak legalább az új szövetségű tekintetében, a bibliafordítók társulatai azért ezt mindig nyomon követik. Itt viszont azt látjuk, hogy egy páratlanul rövid idő alatt, néhány hónapon belül az egész földet képesek idézőjelbe megevangélizálni, és ennek a egyik fontos jele az lesz, amiről itt is olvashattunk, hogy képes tüzet is aláhozni az égből, vagyis mit kezd el csinálni? Létrehozza az Antikrisztusnak a pünkösdjét. Ugyanazt teszi, mint a Szentlélek az egyháznak a megszületésekor, hogy kitöltetik a Szentlélek, tűzzel és széllel megérkezik Istennek a ruhákja, betölti a ott lévő tanítványokat, és elindul a misszió. Na ugyanezt tesz itt a hamis próféta is, hogy lehozza ezt a tüzet az égből, és kvázi megindul a térítő munka, hogy az embereket az antikrisztusi birodalom és annak szellemisége alá behajtsa. Aztán a fenevad képmását erővel ruházza fel. Sokáig nem értették ezt a kijelentést még 80-100 évvel ezelőtt, de ma már tudjuk azt, hogy olyan technológia van, hogy bármilyen bálványszobrot fel lehet állítani, amely képes elpusztítani azt, aki esetleg hozzáér, vagy aki a közelébe megy, akár elektromosság által, különböző idegmérgek által. Hát ez ma már teljesen kivitelezhető. És úgy is fordítják ezt a kifejezést, a pusztító utálatosságot. A héber szöveg is megengedi ezt, hogy olyan utálatosság, ami pusztítani is képes. Tehát nem csak simán egy bálványszobor, mint amit Dúra mezején felállítottak Nabukodonozorék, és akkor le kellett előtte borulni, és aki nem tette meg, azt a kemencébe vetették, mint a három ifjút, hanem ez már arra is képes, hogy önmaga elpusztítsa azt, aki esetleg nem hódol meg előtte, nem borul előtte. A János korában annyit értettek ebből, hogy ahogy annak idején a tanítványok korábban, illetve később még a római birodalomban nem borultak le a császár előtt, vagy nem imádták a császárnak a képmását, tömjénezéssel, különböző dolgokkal, azokat szintén kivégezték. Megöli az ellenállókat, vagyis akik nem hajlandóak felvenni a fenevadnak a bélyegét, nem tudnak mondjuk elmenekülni, az üldözés következtében azokat elkapják és kivégzik, majd be fogja vezetni ezt az úgynevezett 666-os számhoz kapcsolódó ellenőrzési kódot, amellyel a lojalitását kell mindenkinek kifejeznie az antikrisztusi birodalom felé. Aki ezt nem teszi meg, az el lesz zárva a tanulástól, a kereskedelemtől, kvázi élhetetlenné válik számára a bolygó. és ebben az időszakban már nagyon kevés olyan hely maradt csak a Földön, ahol esetleg biztonságban el lehet menekülni és meg lehet élni. Ne felejtsük el, hogy korábban volt már 2x7 csapás, amelyek azért elég jelentősen beszűkítették már a Földnek az életterét, az ásványi forrásokat, élelmiszer forrásokat, a tengerrel kapcsolatos dolgokat, tehát már kezd itt beszűkülni a lehetőség, és nem véletlenül mondja itt az ige a bölcsességet és az értelmet, mert lehet most találgatni, hogy Néró császártól elkezdve kinek a száma 666, ezt majd csak nagy valószínűséggel akkor is ott lehet megtudni, amikor erre sor kerül, és ami szintén lényeges, hogy ahogy az embereknek a megtérése is szabad, önkéntes, szuverén alapon történik, itt az antikrisztusi rendszernek való behódolás is szabad, szuverén alapon történik. Nem erőszakolják le senkire a bélyeget, hanem mindenki, aki akarja és úgy dönt, hogy ő neki az a rendszer tetszik, illetve elhiszi, amit a hamis próféta esetleg az örökké való dolgokról mond, akkor az önként fogja majd felvenni ennek a fenevadnak a bélyegét, és innentől kezdve, aki ezt megteszi, hasonló módon lesz elpecsételve a kárhozatra, mint hogy a Szentlélek az örök üdvösségre pecsételi el mindazokat, akik hitüket és reménységüket Jézus Krisztusba vetik. És ennek a két személynek, az Antikrisztusnak és a fenevadnak a szolgálata, idézőjelbe és munkája egészen a nagynyomorúság végéig tart, tehát 1260 napig. Nem véletlenül mondja a Jelenések 12-ben az írás, hogy a sátán nagy haraggal fog lejönni a földre, mert tudja, hogy kevés ideje van. Korábban beszéltem az idők angyaláról, aki szintén kijelent, hogy idő többet nem lesz, tehát Isten nem fogja foldozgatni ezeket az időket, és ezek az eseményeknek a bekövetkezte, mikor létrejön, akkor lépünk be tulajdonképpen az utolsó időszakba, amikor Isten úgy dönt, hogy a hét utolsó csapás által fel fogja számolni ezt az antikrisztusi birodalmat, többek között azért, hogy a messiás visszatérjen, megalapítsa az 1000 éves királyságot, és Izraelnek a maradékát, akik a pusztába menekültek, azokat megmentse majd az antikrisztusi támadás elől. De mielőtt ez bekövetkezik, van három nagyon fontos kijelentés az igében, három angyali bejelentés. Az egyik a Jelenések 14:6-7-ben van, itt azt olvashatjuk, és egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta: féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ahogy mondtam, már egy hatalmas üldözési hullám megvan az első időszakban, és rengeteg mártír van. Itt a antikrisztusi bélyek felvétele kapcsán szintén hatalmas üldözés van, és számtalan mártír van, és gyakorlatilag annyira lecsökken már ebben az időben a hívőknek, illetve az üldözötteknek a száma, hogy ezt a megdöbbentő dolgot olvashatjuk, hogy ki evangélizál az utolsó idők utolsó periódusában? Egy angyal az ég közepéről. Ismerősek ezek a mondatok, amit ez az angyal mond? Jézus mit emleget a szintén az utolsó időkről szóló beszédében? Azt mondja, hogy és Isten királyságának ezt az evangéliumát hirdetik minden népnek, és akkor jön el a vég. Kicsikét szinkronban van a kettő egymással, nem azt mondom, hogy Jézus egyértelműen erre utalt, de a kifejezések nagyon hasonlóak, és ahogy láthatjuk, itt az ég közepén repült az angyal, tehát nem leszállt valahova a földre, hanem globálisan jelenti be, és ez az utolsó lehetősége az emberiségnek, hogy még az utolsó hét csapás előtt megtérhessen. Ez az utolsó evangéliumi felhívás a Szentírásban. Ezután már nincsen több. Majd csak azt olvassuk a csapások során, hogy ott a görög szöveget is figyelembe kell venni, hogy szándékosan és tudatosan nem térnek már meg az emberek a csapások által, és itt az angyal utoljára bejelent az evangéliumot, az utolsó lehetőség a megtérésre, az utolsó lehetőség arra, hogy valaki kimeneküljön az antikrisztusi rendszernek a kárhoztatása alól. Jelenések 14:8. Egy másik angyal követte őt, aki ezt mondta: leomlott Babilon, a nagyváros, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet. Erre utaltam korábban. Az angyal bejelenti ezt a figyelmeztetést, hogy a nagy parázna, aki az egész föld lakosságát elhitette, és tulajdonképpen létrehozta ezt a 10 királyságból álló szövetséget, ezt az Antikrisztus fogja majd felszámolni, illetve a 10 királyból álló koalíció, szintén Jelenések 17-ben olvashatunk erről, és nem véletlenül mondja pont itt az ige, hogy ez az esemény már megtörtént, ezt jelenti be a második angyal, és a harmadik angyal pedig az utolsó csapások előtt azt mondja, és egy harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Ez az angyal pedig az evangélizálás után félreérthetetlenül kijelenti, ha valaki felveszi a fenevadnak a bélyegét, az örök kárhozatra rendeltetett. Onnantól kezdve már nincsen megtérése. Nem véletlen, hogy előbb elhangzik az evangélium, és utána az utolsó figyelmeztetés, hogy az emberek még mielőtt bekövetkezne a katasztrófa és a tragédia, még visszautasítsák, akár életük árán. A Jelenések 12-ben pont ezért olvashatunk arról, hogy legyőzték őt a bárány véréért, bizonyságtételük igéjével, és mindazok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Itt már sokszor ez a dolog van. Vannak olyan teológusok, akik azt mondják a hegyi beszéd alapján, hogy lehet, hogy lesznek olyan személyek, ezt most így hirtelen nem tudom jelenteni, hogy igaz-e vagy nem, hogyha felveszi mondjuk a fenevad bélyegét a kezére, és rájön, hogy mégis rosszul döntött, akkor le fogja vágni a kezét, ahogy Jézus mondta, hogy jobb neked csonkán bemenni az Isten királyságába, mint éppen és egészségesen a kárhozatba. Hát egyesek feltételezik azt, hogy még talán, ha valaki fel is vesz a fenevad bélyegét mondjuk a kezére, az a jobbik esetben a fejére, akkor le kéne vágni a nyakát, az már kicsikét problémásabb lenne. És ami igazából nagyon veszélyes a fenevad bélyege kapcsán, hogy ma már annyira előre haradott a technika, illetve a technológia, különösen az orvosbiológiai területen, és illetve a biológiai-technikai dolgok összekeverésében, hogy ma már olyan implantátumok készülnek, vagy próbálnak készíteni, amelyek például, hogyha beépítik az agyba, átvehetnek bizonyos kiesett funkciókat, látást, hallást, szaglást, különböző dolgokat próbálnak pótolni, helyettesíteni, de a legnagyobb veszély az, hogyha mondjuk valaki a fenevad bélyegét felveszi a homlokára, és mondjuk ez nem a bőrlában beültetve, hanem mondjuk a koponya mögé van beültetve, annak koponya, illetve tudatmódosító hatása is lehet. Tehát nagy valószínűséggel be fog tudni avatkozni az embereknek a szabad akaratába is, de ahogy mondom, ez feltételezés, ez nem feltétlenül így van, de mindenképpen, ahogy mondtam, veszélyes lesz a fenevadnak a bélyegét akár a kezünkre, akár a homlokunkra felvenni, és reménységünk szerint mi már akkor nem leszünk itt. És ekkor következik be az, miután az Antikrisztus átvette a hatalmat, korlátlanul uralkodik a Földnek egy bizonyos részén, majd látni fogjuk, hogy nem minden részén. Ahogy láttuk, már három királyság eleve kikerül az uralmi övezete alól, és lesznek például távol-keleti királyok, illetve több olyan térség is lesz a Földön, amely nem tartozik nagyon szorosan az ő uralma és befolyás alá, de kétségtelen tény, hogy a Föld nagy részét ő fogja uralni. És ahogy mondtam, a 3,5 év közepén, ami a fordulópont lesz, hogy megszegi az Izraellel kötött szövetséget, beül a jeruzsálemi templomba, felállítja a pusztító utálatosságot, és elkezdődik a legnagyobb holokauszt, ami a zsidóság történelmében bekövetkezik. Erről Zakariás próféta úgy fogalmaz, hogy a zsidóság kétharmadát fogják ebben az időben elpusztítani, és az egyharmada is csak nagyon nagy keserves kínok között fog majd megmenekülni, pontosan azért, mert nem hallgatnak azokra a figyelmeztetésekre és prófétai szóra, amelyek ekkor el fognak majd hangzani Jeruzsálemben, és majd látni fogjuk, hogy a zsidók hova fognak majd menekülni, mit jelent ez a puszta, ez a hegyes, völgyes rész, ahol Isten menedéket készített a zsidók számára. Nézzük meg röviden a haragnak a 7 kelyhét, vagy 7 poharát. Ahogy az előzőekben hallottuk és olvastam, hogy ez a haragnak a pohara, ez elegyítetlenül töltetik ki, vagyis nincsen már benne javító célzatú szándéka Istennek. Az első 14 csapás, a pecsétek és a trombiták ítéleténél, ott még Istennek ezek figyelmeztető csapásai és ítéletei voltak. Ezek által még az embereket próbálta magához vonni, és az embereknek a szívét a két tanúval és a 144 ezerrel tanúval maga felé fordítani, de miután az emberek nem tértek meg, illetve egy részük nem tért meg, illetve szándékosan elkezdték a fenevad bélyegét felvenni, bementek a fenevad rendszerébe, ezért Isten elegyítetlenül elkezdi kitölteni az ő ítéletét. Az első ítélet, az első pohárnak az ítélete, amikor az angyal kitölti, akkor a fenevad követőin egy ártalmas fekély lép fel. Egyesek ezt ilyen daganatos fekélynek gondolják, mások csak egy ilyen nagyon kínzó bőrbetegségnek vagy bőrgyulladásnak, de azt lehet látni, hogy a csapások vége feléig, például az ötödik pohárnál is még visszautal erre az ige, hogy amikor az ötödik pohárnak az ítélete zajlik, akkor is még vannak kínjaik a sebek és a fekélyek miatt. Tehát ez az első és legfontosabb csapás, és hogy hangsúlyoz az ige, ez a fenevad követőire lesz kitöltve, nem azokra, akik úgy általában a földön élnek, hanem csak azok, akik felvették magukra a fenevadnak a bélyegét. A második ítélet a tengeri élőlényeknek a halála. Ez is félelmetes dolog, ha belegondoltok, hogy a földön, amennyi tenger van, tudjuk, hogy a földnek a kétharmada vízzel borított, ezekben minden élőlény el fog pusztulni. És olyan lesz a tengernek a vize, mint egy vér. Aztán a folyóvíz és a forrás is véré válik, vagyis gyakorlatilag az antikrisztusi birodalomban, illetve a föld nagy részén lehetetlen lesz tiszta ivóvízhez és tiszta forrásvízhez hozzájutni, mert minden vérré válik. Hasonlóan az egyiptomi csapáshoz, és egyetlen egy hely lesz majd ebben az időszakban, ami 1000%-ig biztonságos hely lesz, ahova zsidók is menekülnek, az olyan lesz, mint a 10 csapás idején Gósen földje, hogy azt a területet nem fogja Istennek az ítélete és a csapása sújtani. A negyedik pohár ez a perzselő forróság lesz, amikor az emberek a kínjaikat kínjukba elkezdik már a magukat is rágni, meg minden problémájuk lesz. Gondoljatok bele, hogy van egy csomó fekély meg bőrbetegség rajtad, nincs elérhető ivóvíz a közeledben, és jön egy ilyen 70-80 fokos meleg mondjuk a földre. És nincs vized. Csak abban gondolj bele, hogy nyáron egy olyan 20 percig nem jutsz hozzá a vízhez, vagy valami, mert mondjuk olyan helyen vagy, és kb. Tűz rád a nap ilyen 35-40 fokkal. Ugye milyen pokoli? Alig bírjuk ki azt a 35-40 percet sokszor, hogy vízhez jussunk. Itt pedig nem, hogy meleg lesz, hanem nem lesz elérhetőség, hogy vizet igyanak. Vagy megisszák a vért, hogy csillapítsák a szomjukat, mert más nem lesz, és közben pedig egy óriási hőség lesz. Sokan itt azt mondják, hogy valószínűleg ez a perzselői forróság az lesz, hogy meg fog szűnni a földön az ózonréteg, ami megszűri a napsugárzást. Ezt pontosan nem tudjuk, ez egy ilyen fizikusok, csillagászok szoktak erről beszélgetni. Az ötödik pohár az antikrisztusi királyság sötétségbe borul, és ez még mindig nem elég, hogy nincs elég ivóvíz, hanem az egész antikrisztusi birodalom teljes sötétségbe borul. Voltatok már úgy, hogy otthon mondjuk áramszünet volt késő este? Csak gondoljatok bele, hogy mondjuk ezelőtt 30-40 éve nem volt mobiltelefon, hogy gyorsan felkapcsolja egy kis zseblámpát, nem tudod, hogy a zseblámpát a házba hol raktad el, gyertya, ki tudja, hogy hol van. Sokszor még az 5-10 percig megkeresed a dolgokat, hogy valami fényforrást csináljál, már az is sokszor ilyen zavarónak, meg ijesztőnek történik. Most gondolj bele, hogy van egy csomó betegséged, van egy csomó problémád, és akkor egy határozottan idejű sötétség szállja meg azt a részt, ahol éppen laksz vagy tartózkodol. Tehát totális, teljes mértékű csapás. És nagyon érdekes, hogy itt nem olvasunk arról, hogy esetleg az antikrisztusi atomerőművel ilyen világosságot gyújtott volna, vagy valami ilyesmi, és némelyek erre mondják, hogy valószínűleg Isten ezzel meg fogja semmisíteni a földön lévő elektronikai eszközöket is, tehát képtelenek lesznek arra, hogy bármilyen fényforráshoz jussanak, és ebből vezették azt a elméleti dolgot, azért mondom, hogy ez elméleti dolog, mert ez sem igazolt, hogy amikor például Ezékiel vagy Dánielnél látunk az utolsó időknél, hogy lovasok jönnek, meg kard, meg kopja van, sokan azt mondják, hogy lehet, hogy mégiscsak szó szerint kéne érteni, és nem abban az értelemben, ahogy a maguk korában lefestették a hadsereget, mert hogyha gyakorlatilag megszűnik a technológia, megszűnnek ezek a különböző modern vívmányok, akkor megint kénytelenek lesznek ilyen ókori, középkori eszközökkel harcolni az emberek majd a utolsó időkben. Ezt pontosan nem tudom, ezt jelenleg nem látom így előre. A hatodik pohár szintén nagyon hangsúlyos, ez vezet majd el bennünket a egyik legfontosabb eseményhez, a armagedoni ütközethez, illetve az armagedoni gyülekezéshez. Ez az Eufrátesznek a kiszáradása lesz. Ez volt tulajdonképpen az Eufrátesz Izrael profétikus ígéretének a egyik határa. Itt volt a Római Birodalomnak is a legvégső pontja, és ez azért fog majd kiszáradni, hogy a napkelet felől, tehát a keleti oldalról, India, Kína, a távol-keleti részről a hadsereg el tudjon majd jutni a Szentföldre, Megiddóba, hogy összegyűlökezzenek majd a sátánnak a hívására, és itt olvashatjuk azt, hogy három tisztátalan szellem fog majd ebből a három antikrisztus, a hamis proféta és a sátánnal a kapcsolatban három béka fog kijönni a szájukból, akik el fogják hitetni ezeket a királyokat, hogy gyülekezzenek össze majd Armageddon területén. És a hetedik pohár a földrengés és a jégeső, ez nagy valószínűséggel, ez úgy lesz a legutolsó csapás, hogy miután majd az armageddoni események lezajlanak, Isten ezzel fogja majd végképp lezárni az eseményt, és ehhez tartozik majd lehetős valószínűség szerint, de nem teljesen biztos, amikor Jézus Krisztus majd az olajfák hegyére fogja vetni a lábát, és itt a földrengésnél és a jégésénél olvashatjuk azt, hogy ebben az időszakban fog majd a politikai Babilon megsemmisülni, az Antikrisztusnak a középpontja. Olvashatjuk azt a Bibliában, Zakariás próféta 5. könyvének 5. részében, hogy egyrészt Babilon az utolsó időkben egy gazdasági központ lesz, az Antikrisztussal kapcsolatos proféciákban láthatjuk, hogy egy politikai központ is lesz, tehát ezt Isten nem fogja elfelejteni, és majd mindjárt látni fogjuk az eseményeknek a sorrendjét, hogy Isten hogyan is fogja majd a messiás visszajövetelét előkészíteni, és ezeknek ez mind szerves része volt, és ha megnézzük ezzel, azt látjuk, hogy magának az antikrisztusi birodalomnak az infrastruktúráját, a morális képességeit és minden olyan dolgot, ami lehetővé teszi, úgymond, hogy az antikrisztus uralkodjon, teljesen megsemmisít, lehetetlenné teszi ebben az időszakban, nem véletlenül, hogy csak egy korlátozott ideig tudott uralkodni. A most következő ábra, illetve az események lehet, hogy egy picikét száraznak fognak tűnni, előre is elnézést kérek ezért, mert itt jó pár igét meg kell nézni, és hogy mondtam, most inkább a vázát szeretném az utolsó idők, utolsó néhány hónapjának, a 7 éves időszak utolsó pár hónapjának a kronológiát szeretném felvázolni, és hogy mondtam, a jelenések könyvé az tulajdonképpen nem csak, hogy rengeteg ószövetségi proféciát és kijelentést tartalmaz, hanem tulajdonképpen mintegy összegzi azokat az ószövetségi proféciákat, amelyek az utolsó időkkel kapcsolatosak, és ha például csak egy kis segítség, ha az ószövetségben különböző proféciákat olvastok, és bizonytalanok vagytok abban, hogy hova is kell őket időben elhelyezni, megtörtént-e már, előttünk van, vagy valamikor a kettő között volt, valamikor a múltban, akkor azt figyeljétek meg, hogy amikor a utolsó időszakról beszél az ige, azt általában az Úr napjához köti, vagy pedig olyan szófordulatot használ a héber szöveg, illetve a Bibliánk, hogy azokban a napokban, ama napok végén, abban az időszakban, hát mindig valamilyen ilyen időhatározót mond az ige, nem azt mondja, hogy a közeljövőben, nem a régmúltban, amikor proféták visszautalnak bizonyos dologra, és ha megnézitek, pontosan ezért a jelenések könyvének a 4. része és a 19. része között nem szerepel az egyház, mert itt csak Izraellel, ezzel a 7 éves időszakkal foglalkozik a Szentírás. 4 nagyon fontos helyszínünk van az utolsó időkkel kapcsolatban, ezt ha megjegyzitek, akkor az ószövetségi proféciáknak olyan 40%-át tudjátok majd értelmezni. Ma legtöbb ezekről szól. Az első és legfontosabb ez maga Babilon lesz, ez nem messze van Bagdadtól. Már egy pár éve voltak kísértezések, hogy felépítik ezt a várost. Ha megnézitek majd a Ézsaiás próféta könyvének 13. 14. részét, Jeremiás 50 és 51. fejezetét, akkor látni fogjátok majd, hogy ez a város milyen módon fog majd elpusztulni. Ahogy ami ott le van írva, azok az események még nem következtek be. Tehát itt lesz majd a egyik nagyon fontos dolog Babilon. A következő ez Armageddon. Pontosabban, majd mindjárt megnézzünk egy másik képet róla. Maga Armageddon azt jelenti, hogy Megiddónak a hegye, vagy dombja, Har Megiddó, és ez tulajdonképpen nem más, mint Izraelben a Jezreel völgye. Maga Napóleon is, mikor keresztül ment ezen a részen, azt mondta, a világ egyik legalkalmasabb helye a hadviselésre és a háborúskodásra. Ha tehetné, minden csatáját itt vívná meg. Maga Napóleon jelentette ki. A következő nagyon fontos helyszín természetesen Jeruzsálem, itt ezen belül majd több esemény is zajlik, és ami nagyon fontos még a bibliai proféciák szempontjából, ez Bokra városa vagy térsége, ezt görög nyelven ugye a kőszikla miatt Petrának is hívták, mert oda építkeztek. Na ez lesz az a hely Bokra, ahova a nagy nyomorúság idején, amikor az Antikrisztus elkezdi üldözni a hívő zsidókat, azok ide fognak majd menekülni, itt fognak összegyülekezni. Ez lesz majd az a hely, ami teljes védettségben és biztonságban lesz. A jelenések könyve 12. részében olvashatunk arról, hogy Isten természet fölötti módon védelmezi meg ezt a területet. Hát ez a négy nagyon fontos helyszín, ami az ószövetségi proféciákon és a jelenések könyvének a megerősítésén alapul, és amiről most fogok beszélni, az egy nagy valószínűséggel felállított forgatókönyv a bibliai proféciák alapján. Lehet, hogy lesznek benne kisebb eltérések vagy módosulások. Vannak olyan tanítók, akik azt mondják, hogy ez a bokrai térség is még ezen kívül még a sinai félszigetet is hozzá lehet venni, illetve még a Szeír hegyét is, meg Párán térségét, mert Habakuk prófétánál szintén vannak erről események. Ebben most nagyon nem szeretnék belemenni, mert ezzel teljesen kimerítenénk a mai istentiszteletnek a kereteit. Itt van a nagyon híres terület, ez Hár Megiddó. Ez Megiddónak a dombja, amit láthatunk. Itt most nagyon komoly ásatások folynak ezen a területen Izraelben. Ez volt tulajdonképpen a belépési pont a Jezreel völgyébe. Aki ezt az erősséget birtokolta, az a völgyet is birtokolta. És hogy a Bibliából jól ismerjük Armageddonnak a nevét, az Ószövetségben is nagyon sok híres csata zajlott ezen a helyen. Több döntő ütközet is volt. Az ószövetségi proféták hivatkoznak erre, amikor Hadad-Rimmonél csiratás van, amikor Jósiás király halála is itt történik meg, amikor botor módon a proféciák ellenére neki megy az egyiptomi királynak, aki éppen északra megyen, hogy Kárkemiszben megütközön a babiloni seregén Nabukodonozorral, és itt veszíti el az életét, eléggé ilyen beszédes terület. És itt egy közel-keleti térkép van, mindjárt lesz egy másik is majd. Itt van tehát Megiddónak a síkság, ez a Jezreel völgye, és ami nagyon fontos, majd itt lesz Bokra és Petrának a térsége. Ez volt az Ószövetségben Ammon, Moab és Edomnak a területe. Ez tulajdonképpen a mai Jordánia. Egyből felmerült a kérdés, hogy a zsidók hogy menekülhetnek oda, ha most arab kézen van jordániai területen. Egyfelől Jordániával békeszerződése van Izraelnek, tehát ez önmagában nem zárná ki azt, hogy a menekülteket befogadják. Másrészt vannak olyan ószövetségi proféciák, ezekről ma szintén nem szeretnék beszélni, amelyek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy Izrael ebben az időben el fogja foglalni a Jordánnak a másik partját, és tulajdonképpen visszafoglalja az ószövetségi területeket, többek között ezt a térséget is, de majd fogok mutatni még egy proféciát, ami az Antikrisztusnak az egyik sikertelen annektálási kísérletét mutatja be ezzel a térséggel kapcsolatban. Nézzük a hét legfontosabb eseményt, ami itt ilyenkor lezajlik. Az utolsót szerintem ma már ki fogom hagyni, és majd a következő alkalommal fogok róla beszélni. Az első lépés az antikrisztusi seregek összegyűjtése Armageddonban, ezért szárad ki az Eufrátesz, hogy oda összegyülekezzenek. Ezután következik Babilon megtámadása és elpusztítása. A Armageddonnál összegyűlt seregek Jeruzsálem ellen vonulnak, megtámadják Jeruzsálemet és részlegesen elfoglalják. Az antikrisztusnak a maradék serege, aki nem a város védelmére, illetve a hátország biztosítására marad, az Bokrába indul, hogy megsemmisítse az zsidóságot. A zsidók megtérés ekkor következik be, és ekkor tér vissza az Úr Jézus, majd ketté válik az olajfáknak a hegye, és majd következik a Josafát völgyi ítélet, és ezzel belépünk majd abba a 75 napos periódusba, ami a nyomorúság végét és a 1000 éves királyságot jelenti. Erről majd a következő alkalommal szeretnénk beszélni, hogy ez a 75 nap alatt milyen 7-8 esemény van profétikusan kijelentve, ami a Szentírás elénk tár. Nézzük a elsőt, az antikrisztusi seregek összegyűjtését Armageddonban. És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három békához hasonló tisztátalan szellemet kijönni, mert ördögi szellemek azok, akik jeleket tesznek és elmennek az egész földkeresség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagynapjának harcára. Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet héberül Armageddonnak neveznek. Itt is hangsúlyos, hogy csata nem, tehát Armageddonban nem lesz csata, ott csak gyülekezés van, oda összegyűjtik ezeket a seregeket, és három gonosz szellem lesz, aki meg fogja téveszteni majd a föld akkor élő királyainak egy részét, nyilván nem mindegyiket, hogy az Antikrisztus mellett kiálljanak, és tulajdonképpen maga Isten ellen hadakozzanak. Erről így beszél a második Zsoltár, miért dühösködnek a nemzetek, miért gondolnak hiába valóságot a népek, fölkerekednek a föld királyai és a fejedelmek együtt, tanácskoznak az Úr ellen és a fölkentje ellen. Miről van szó? Ez a három hamis szellem elhiteti ezekkel a királyokkal, olyanok a millió csapásnak, nyomorúságnak, meg nehézségnek, meg az Antikrisztus által beígért nagy békességnek, meg nagy világuralomnak. A legfőbb oka maga Isten és a názareti Jézus Krisztus, és éppen ezért ezek ellen fel kell lázadni, el kell rázni az igájukat, és nyilván az Antikrisztus tudja azt nagyon jól, mert ördögi szellem van benne, hogy a zsidóság megsemmisítésével gyakorlatilag Isten minden utolsó időkről szóló proféciája, különösen a messiási uralommal, amelyben Izraelnek is jelentős szerepe lesz, semmivé válik, és éppen ezért elhiteti a nemzeteket. És itt nagyon óvatosnak kell lenni, amikor ilyen politikai dolgokról beszélünk, mert ez egy óriási figyelmeztetés lesz az akkor élő népek és nemzeteknek a számára, hogy itt fog majd igazából eldőlni, bár korábban is vannak erről proféciák, hogy az utolsó ítéletkor a Josafát völgyében, amiről, ahogy mondtam, hogy következő alkalommal beszélek, az lesz majd a mérce, hogy melyik nép vagy nemzet fog bemenni ebbe a királyságba, hogy ebben az időszakban pozitívan álltak hozzá a zsidósághoz, illetve az akkor élő hívők maradékához, akiket össze-vissza üldöznek, és valamilyen módon sikerült elmenekülniük. Éheztem is. Ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, befogadtatok engem, stb. Vagy pedig kiszolgáltatják ezeket az embereket, és mellé állnak ennek az ördögi antikrisztusi tervnek, és a Bibliában látjuk, hogy bizony lesznek olyan nemzetek, akik nem fognak beállni ebbe a csatasorba, sőt, egy nagy meglepetést készítenek elő az antikrisztus számára. Hát nem véletlenül mondja az igés, hogy mindig imádkozzunk vezetőinkért, feljebbvalóinkért, hogy jó és bölcs döntést hozzanak. Egyértelmű az antiszemita nemzetek és vezetés a kárhozat legmélyére fogja majd azokat a népeket és nemzeteket sűjeszteni, akik abban az időben az irányításuk alatt lesznek. Itt most a nép és a nemzet fogalmi különbségéről most nem szeretnék beszélni. Jó, tehát ez volt az első, és itt van egy következő térkép, aztán kicsikét jobban látszik. Ez egy kicsikét ilyen dombolzati térkép, és a lényeg itt van, ez maga Jezreel völgye, itt történik majd az összegyülekezés, és itt van ez a kis emelvény a Megiddói ásatásnak a helyszíne. Hát ez tulajdonképpen itt a belépési pont, ha a tengerparti síkságról itten szépen jöttek volna befele, a Seféle Alföldön át a Jezreel völgyébe, akkor itt a Megiddói térség volt tulajdonképpen, ami ellenőrizte ezt az egész területet, és a belegondoltok, mennyire érdekes, hogy pont az egyik ilyen kis emelkedőnek a peremén mi található? Názáret. Hát Jézus, amikor felnőtt és Názáretben van, amikor reggel kiment a falu határába szétnézni, mindig rálátott Megiddóra és a Jezreel völgyére. Nagyon sokáig látta ezt a síkságot, és tudta, hogy egyszer ide vissza fogok térni. Tehát ilyen szempontból is érdemes megnézni. És ez a hadsereg, amit összegyűlik, azt most pontosan nem tudjuk, hogy a tengerparti síkságon, tehát erről, vagy pedig a Jordán völgyében fogja majd Jeruzsálemet megközelíteni. Ez az út egy kicsikét rövidebb, de nehezebb, ez pedig kicsikét kerülő, de viszont a mozgás miatt sokkal könnyebb. Már valószínűleg a belső részt fogják választani, mert ahogy mondtam, a tengerben már nem lesz élet, bűzölögni fognak a holttestek és minden, tehát nem egy kellemes időszak lesz az. Úgyhogy, de reménységünk szerint már nem leszünk itt. Jó, tehát ez az első és legfontosabb pont, hogy ezek a seregek elkezdenek összegyűlni a Armageddonnak a területében, a Jezreel völgyén. És miközben az Antikrisztus várja ezeket a csapatokat, és gyűjti összefele a haderőt, hogy megtámadják Jeruzsálemet, ekközben történik egy érdekes esemény, a Babilon városát ugyebár ott hagyja a központját, és a Babilonnak a városát azok a népek, akik nem csatlakoznak hozzá, elhatározzák, hogy na, akkor most megtámadjuk. Megtámadják Babilont, erről szól Ézsaiás 13-14, illetve Jeremiás 50-51, például a 50. rész 9. versében olvashatjuk Jeremiásnál, mert íme nagy nemzetek tömegét indítom el, és hozom föl Babilóniára észak földjéről, fölsorakoznak vele szemben, míg végül beveszik. Nyilaik olyanok, mint a legyőzhetetlen harcos, aki nem tér vissza sikertelenül. Már csak az első olvasása is ordít belőle, hogy ez biztos, hogy nem a médek és a perzsák általi elfoglalásról van szó, mert egyrészt ott nem nagy nemzetek tömege volt, hanem a méd és a Perzsa birodalom, nem északról, hanem keletről támadták meg, és nem megostromolták, hanem az Eufrátesznek az elterelésével szépen bevették a várost. Tehát ez az ostrom, ez még előttünk áll, ez még soha nem történt meg Babilonnak a történelmében. És egyébként az ENSZ-ben is már tárgyaltak arról, hogy a közel-keleti feszültség miatt az ENSZ-nek a székhelyét akarják áttenni Babilonba. Aztán Jeremiás 51.31-ben olvashatjuk, hogy az Antikrisztus most már nincs ott. Futár futár után fut, és hírmondó hírmondó után, hogy jelentse a babiloni királynak, megszállták városát minden felől. Ahogy mondtam, az Antikrisztus a Megidói síkságon van, ott várja a csapatokat, és egymás után küldik a futárokat és a hírmondókat, hogy megtámadták a várost, nagy baj van. Egy normális király ilyenkor mit csinál? Fogja magát és visszamegy, hogy a várost visszafoglalja. Ezzel szemben az Antikrisztus nem ezt teszi, hanem majd szépen Jeruzsálem ellen vonul. És itt van még egy érdekes ige, erre korábban már utáltam a nemzetek kapcsán. Mint tűzött gazella és mint pásztor nélküli nyáj, mindenki visszatér népéhez és a maga földjére fut. Ézsaiás 13-ban van benne. Vagyis azt lehet látni, hogy a Babilon térségében élő leigázott népek és nemzetek, azok szépen vissza fognak menni a maguk földjére, és ekkor fog majd kiformálódni az a koalíció, amely majd be fog menni az ezer éves királyságba, mert ők nem fognak részt venni ebben az antikrisztusi dologban. Ez is profétikusan előrejelzi. Ha megnézitek ezt a négy fejezetet a Bibliában, gyakorlatilag egy komplett képet kaptok ennek a babiloni ostromnak minden részéről. A Ézsaiás 13 konkrétan megnevezi például a médeket, ők a mai kurdoknak, a mai kurdok az ők leszármazottaik. Hát nagy valószínűséggel a kurdok majd élen fognak járni Babilonnak az elfoglalásában, és hogyha a kurd iráni és a kurd iraki viszonyt ismerjük, akkor talán már nem is állunk olyan messze az igazságtól, hogy szintén egy profétikus beteljesedés előtt állunk, és még Kurdisztánnak a létrejötte is teljesen valóságos és teljes realitás lehet. És még annyit szeretnék megjegyezni, hogy amikor az utolsó időket tanulmányozzuk, akkor nagyon nehéz úgy a térképet elővenni, hogy a mai kornak a viszonyait próbáljuk meg akár 10-20-30 évvel későbbre kivetíteni, mert ahogy mondtam, itt olyan geopolitikai átalakulások lesznek, akár csak egy globális 10 királyságból álló földi uralomról beszélünk, vagy Izrael határainak a kiterjedéséről, vagy esetleg a Elámban történő isteni beavatkozásról, amelyek át fogják majd rajzolni a Földnek a térképét. Hát most csak még tapogatózunk, hogy pontosan mi is hogy történik. Ezután következik Jeruzsálemnek az ostroma. Zakariás 12.2.3. Íme részegítő pohárát eszem Jeruzsálemet minden körülötte lévő nép számára. Júdával is ez lesz, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon napon nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára, aki fel akarja emelni, mind megszakad, noha összegyűlik ellene a föld minden népe. Láthatjuk, hogy itt, abban az ostromban egyértelműen a végidőkről szól, mert korábban egy-egy nép vagy nemzet támadta meg Izraelt, itt az egyetlen egy eset van, amikor minden nép, egy komplett globális koalíció fog majd összegyűlni, és szintén egyértelműen a Jezreel völgyében összegyűlt antikrisztusi seregek fognak majd Jeruzsálemre támadni. Ennek következménye az lesz, hogy a Zakariás 14.2.3-ban olvashatjuk azt, mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálem ellen, és megszállják a várost, kirabolják a házakat, meggyalázzák az asszonyokat. A város fele számkivetésbe megy, de a nép maradékát nem írtják ki a városból, mert eljön az Úr és harcol azok ellen a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon a harc napján. Itt látjuk, hogy a várost megszállják a seregek, rabszolgákat ejtenek, illetve kirabolják. A városnak egy valamennyi kis része megmarad. Szintén Zakariás prófétától tudjuk azt, hogy vagy a antikrisztusi birodalom időszakának közepén, mikor beül a templomba, és elkezdődik az első üldözés, vagy akkor, vagy pedig itt a végén van szó egy izraeli polgárháborúról is, akik valószínűleg arra utal, hogy nem tudják, hogy mit cselekedjenek, mert azt olvashatjuk Zakariásnál, hogy még Júda is Izraelre támad, és Izrael Júdára, hát magában Izraelen belül is lesz egy polgárháború. Ennek a pontos időpontját azt sajnos nem tudom, ezzel már imádkozok egy ideje, még nem volt kijelentésem, de valamikor lehet, hogy pont ebben az időszakban lesz egy ilyen polgárháború, és a túlsúly miatt, az ellenséges erők túlsúlya miatt elfoglalják részlegesen Jeruzsálemet, és a hangsúly már itt van, hogy mert eljön az Úr és harcol azok ellen a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon a harc napján, vagyis itt már arról van szó, hogy itt egy közvetlen isteni beavatkozás fog majd jönni, hogy Izraelt és Jeruzsálemet megmentse. Aztán az Antikrisztus maradék serege bokrába vonul, ahogy mondtam, részlegesen elfoglalják a várost, elkezdik felosztani a zsákmányt, elkezdik a rabszolgákat különböző helyre hurcolni, egy sereg egy része ott marad a várost védelmezni, viszont az Antikrisztusnak a maradék serege, ahogy mondtam, elindul délre lefelé a holtenger mellett bokrába, hogy a maradék zsidóságot is teljesen megölje, felszámolja, és ezáltal Isten ígéreteit semmissé tegye. Mikás 2.12-13-ban a következőt olvashatjuk. Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákob. Tehát itt egy komplett összegyűjtésről van szó, nem egy részleges összegyűjtésről. Összetakarítom Izrael maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a bokrai juhokat, mint a nyájat az ő karámjai közé. Hemzsegnek majd az ember sokasság miatt. Előttük megy fel az úttörő, kitörnek és átmennek a kapun, kivonulnak, előttük megy királyuk és élükön az Úr. Itt van egy kis fordítási problémánk. A magyar biblia fordításoknak egy jó része a bokra szót nem tartalmaz ebben a Károli féle fordításhoz képest, ugyanis maga a bokra kifejezés alapvetően karámot jelent. És a bokra kifejezést karámmal vagy juhok aklának fordítja, és így nem lehet pontosan értelmezni ezt a proféciát, de a héber szövegben egyértelműen a bokra, mint város, mint település elnevezés szerepel. Sajnos az újfordítású Bibliában több ilyen probléma van, hogy város helyett a városnak a nevét adják vissza, így egy sima konkordanciával, tehát mondjuk magyar szavas bibliai keresővel kerestek rá dolgokra, akkor nem mindent fogtok megtalálni, viszont ha egy héber keresőprogramot futtattok rá, vagy ógörög programot, akkor azon nagyon szépen kijönnek, hogy az eredeti szövegben pontosan mi is szerepel. Ez azért hangsúlyos, mert itt az ige világosan kijelent, hogy bokrában fogja összegyűjteni Izraelnek a maradékát. Az összes zsidót, aki oda el tudott menekülni, Babilonból is ezért kell majd az ostrom idején kimenekülniük. Szintén a Jelenések könyvében, illetve a Jeremiásnál olvashatjuk, hogy az ő népének ki kell futni a Babilonból, hogy ne érje őt az ítélet és a csapás, és ekkor, ahogy mondtam, ide mennek bokrába, és ahogy mondtam, maga Isten fog megérkezni, hogy felszabadítsa, megszabadítsa Izraelnek a népét, és majd látni fogjuk, hogy amikor megszabadítja őket az antikrisztusi seregtől, akkor maga a messiás fog majd az élükön vonulni, és Jézus vezetésével fognak majd visszatérni Jeruzsálembe. Dániel 11.41, erre utaltam korábban, bevonul a kívánatos országba, itt az Antikrisztusról van szó, és sokan elesnek, itt Izraelről van szó, de Edom, Moáb és Ammon fiainak a színe java megszabadul a kezéből. Ahogy mutattam a korábbi térképen, ahol Izrael el tud menekülni, és ott biztonságban tud lenni, az pontosan Edom, Moáb és Ammon területén megy keresztül. Tehát az Antikrisztus nem tudja birtokba venni azt a területet, ahol Izrael el tud menekülni. Ezért mondja Jézus szintén a Máté 24-ben, amikor beszél a végidőkről, hogy amikor látják a pusztító utálatosságot, akkor el kell menekülni a zsidóknak, és imádkozni kell, hogy ne télen legyen a futás, mert ezen a területen nagyon sok, ahogy mondtam, ez egy ilyen hegyes, szakadékos, kősziklás vidék, és itt olyan várdik vannak, amik a téli esőzésnél, a korai és a késő esőzés kapcsán már beszéltem erről, ebben a téli időszakban, nagyon csapadékos időszakban egy hatalmas víz lezúdul, itt tulajdonképpen olyan árvizek, illetve olyan vízfolyások vannak azokon, aki szurdokokon, meg menedékutakon, ahol az emberek tudnak menekülni, ami elsodorná őket. Elpusztítaná őket. Ezért mondja Jézus, hogyha lehetséges, akkor imádkozzanak ért, hogy ez ne télen legyen ez a futás. És pont ezen a területen, amit az Antikrisztus nem tart uralm alatt, kényelmesen el tudnak menekülni, akik figyelnek majd a prófétai szóra, abban az időben, hogy mondtam, a Sanhedrin is biztos fel fogja hívni a figyelmet a dánieli proféciák alapján majd a menekülésre. És érdekes, az Antikrisztus elfoglalja Szíriát is, elfoglalja Egyiptomot is, kifosztja a kincseit, de ez a menekülési útvonal alatt képtelen a birtokába venni, és majd Jeremiás 49-nél majd láthatjuk azt is, hogy nagy valószínűséggel korábban Izrael ezt a területet el is foglalta, tehát valószínűleg ez a terület már Izraelnek a tulajdonában lesz, ez egy másik történet. Szóval Jeremiás 49, 13, 14, szintén bokrával kapcsolatos, mert önmagamra esküszöm, ezt mondja az Úr, hogy bokra iszonyattá, gyalázattá, pusztaságá és átokká lesz, és a többi város is pusztaságá lesz örökre. Hírt hallottam az Úrtól, követ küldetett a nemzetekhez, aki ezt mondja, gyűjjetek össze, induljatok, keljetek harcra ellene, vagyis szintén a népek és a nemzetek itt bokra térségében fognak majd összegyülekezni. És mikor az antikrisztusi sereg megjelenik, és a zsidóság úgy látja, hogy vége mindennek, akkor következik be a csúcspont, Jelenések 19:11-15, és láttam a megnyílt eget, és íme egy fehér ló, aki azon ült, annak neve Hű és Igaz, aki igazságosan ítél és harcol, és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga. És a hangsúly, és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt, Isten igéje. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve, szájából éles kardgyöke, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsút haragjának borsajtóját fogja taposni. Vagyis visszajön a messiás, és azt látjuk, hogy jön vele az egyház, jön vele az ő serege, vérbe fog majd öltözni, mert ezeket a népeket, amelyek ott bokrában összegyűltek, azokat majd meg fogja semmisíteni. Ézsaiás 61:3 ír erről, a messiás visszatéréséről. Ki az, aki Edomból jön, vörös ruhába, ékes öltözetben, ereje teljében, közelek bokrából? Én, aki igazat szólok, hatalmam van a szabadításra. És a próféta kérdezi, miért veres az öltözeted és a ruhád? Itt is olvashatjuk, hogy Jézusnak a ruházata vérbe mártott volt. És a ruháid, mint a bornyomó ruhái, a sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapottam őket búsulásomban, széttapostam őket haragomban, így frecsent vérük ruhámra, és egész öltözetemet bekevertem. Gyakorlatilag a párhuzamos a két kijelentés egymással. Az egyik az ószövetségi oldalt írja, János már a megnyílt égben látja a messiásnak a visszajövetelét, vagyis Jézusnak az eljövetele bokra térségében fog bekövetkezni, nem az olajfák hegyére, ami ketté nyílik, az a következő esemény lesz, hanem először a zsidóság megszabadítására fog majd bokrába érkezni. Nézzünk még ezzel kapcsolatban egy igét, Ézsaiás 34:2-6. Mert haragszik az Úr minden népre, megharagudott minden seregükre, elpusztítja, halálra adja őket. Az Úr kardja tiszta vér, megmártva kövérjében, bárányok és bakok vérében, a kosok vesejének kövérjében. Mert áldozatot tart az Úr bokrában, nagy öldöklést Edom földjén. Ez is szintén erről szól, hogy ez a fajta öldöklés, ez a fajta antikrisztusi seregnek a felszámolása bokra területén fog megtörténni, ide fog majd a messiás megérkezni, és itt is azt olvashatjuk, hogy minden nép és minden sereg, itt nyilván azokra vonatkozik, akik felvonultak az Izrael maradéka ellen. Aztán pedig Hósás 5:15-6:3, szintén kulcsfontosságú igevers, utolsó pár napról beszélünk már a 7 éves időszak végén. Elmegyek, visszatérek lakóhelyemre, míg el nem ismerik, hogy vétkeztek, és keresni nem fogják arcomat. Itt egy picit megállok, ez is egy érdekes kijelentés Jézusnak a személyéről, és azt mondja itt az ige, hogy elmegy és visszatér lakóhelyére a messiás. Ez mikor következett be? Amikor a megváltás már megtörtént. Tehát Jézus eljött, visszatért a lakóhelyére, míg el nem ismerik, hogy vétkeztek, és keresni nem fogják arcomat. Melyik igeverset erről leszünk be, majd mindjárt ki is fogom vetíteni. Addig nem látok engem, míg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úrnak a nevében. És nyomorúságukban keresnek majd engem, vagyis a zsidók ekkor elkezdenek kiáltani, és személyesen kérik, hogy a messiás visszatérjen értük, és megszabadítsa őket. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz minket. 2 nap múlva megelevenít minket, 3. napra föltámaszt, hogy színe előtt éljünk. Ismerjük hát meg, törekedjük hogy arra, hogy megismerjük az Urat. Eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Ekkor történik meg Izraelnek a megtérése, amikor kérni fogják nyomorúságukban az Urat, hogy térjen vissza a messiás, és Jézus ekkor fog majd visszatérni, és ekkor teljesülik be a Máté 23:39, mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg azt nem mondjátok, áldott, aki ő az Úr nevében. Zakariásnál még részletesebb kijelentések vannak, hogy Jézus miután megérkezik, kiönti a bűnbánat és a könyörületnek a szellemét külön Dávid házára, Lévi házára, ott is komplett leírást olvashattok. Azért mondtam, hogy csak szemezgettem egy picit a kijelentésekből, mert nagyon-nagyon sok profétai üzenet van ezzel az időszakkal kapcsolatban. És ezután következik be. Az az esemény, ha emlékeztek rá, a Mikás prófétánál olvashattuk, hogy élükön megy az Úr, aki vezeti őket, a zsidóság megtér, elfogadja Jézust messiásnak, a maradék bűnbánatot tart, és ez a sereg Jézus Krisztussal vissza fog majd térni Jeruzsálemnek a területére. Jézus a olajfák hegyére veti a lábát, ekkor Jeruzsálem, az olajfák hegye ketté válik, és ha ekkor következik be a hetedik kehelynek az ítélete, amiről azt olvashatjuk, hogy a nagyváros három részre szakad, akkor nagy valószínűséggel Izraelben lesz majd még egy hasadás, és a Izsaiás prófétát, ha jól értelmezzük, akkor egy hatalmas rés fog nyílni a földközi tenger és a Jeruzsálem között, és gyakorlatilag víz fog keresztül folyni majd a városon, és nem véletlenül mondja Izsaiás prófét, hogy hadihajók nem fognak közlekedni Jeruzsálemben. Tehát békés, ilyen lagúnás, velencei csónakázgatás lesz az 1000 éves királyságban, de hadihajók, kursz, meg tenger alatt járók nem fogják megszentségteleníteni a várost. Zakariás 14:4-5-ben azt olvashatjuk, azon a napon az olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemben szemben van kelet felől, az olajfák hegye pedig középen ketté válik kelet és nyugat felé, és igen nagy völgyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, a másik pedig dél felé húzódik. Ti pedig meneküljetek az én hegyem völgyébe, mert a hegyek közötti völgy Acálig nyúlik. Ez egy kis pici völgyrész a Kidronon túl kicsikét délre, de még Jeruzsálemhez tartozva. Ti pedig meneküljetek az én... Igen, úgy fussatok, ahogyan a földindulás előtt futottatok Uzziának, Júda királynak napjaiban, bizony eljó az Úr az én Istenem, és vele együtt minden szentje. Az Jelenések 19-ben mit olvashatjuk, eljön Jézus, és vele van minden szentje. A szentekkel érkezik, itt is dettó ugyanaz a leírás van, csak mondom, János már a jövőben látja is ezt az eseményt, Zakariás erről világos kijelentést ad, hogy a... Ahogy mondtam, Izraelben ott marad a zsidóság maradéka, akit nem vittek fogságba és a városban marad. Ők, mikor megérkezik a messiás, hogy ne öldököljék le őket a városban lévő ellenséges csapatok, ebben a völgyben, amit a messiás meg fog nyitni, szépen majd el fognak addig vonulni, amíg a messiás le nem rendezi a problémát. És a hetedik, ezzel szeretném befejezni, illetve a következő alkalommal majd innen szeretném folytatni. Joel 3:2-3-ban összegyűjtök minden népet, elvezetem őket Josafát völgyébe, ahol perbe szállok velük az én népemért és birtokomért, Izraelért, amit szétszórták a népek közé és megosztoztak országomon. Népemre sorsot betettek, a fiút paráznanővért adták oda, a lányt pedig borért adták el, hogy ihassanak. Ahogy mondtam, rabszolgákat is ejtettek, illetve azokat eladták, de itt a hangsúly majd azon lesz, hogy mi is lesz ennek a Josafát völgyítéletnek az alapja, és ott majd kicsikét majd szeretnék beszélni a következő alkalommal, hogy a Bibliában hányféle ítélet van, ezeket kiket érint, hol fog megtörténni, milyen szempontok lesznek az ítéletnek az alapjai, mert a bibliai lábjegyzetünk ebbe óriási kagypaszt tud csinálni, és ezzel nem vagyunk sajnos előrébb, és ez lesz majd az az esemény, a Josafát völgyi ítélet, amelyet tulajdonképpen megkezdődik egy 75 napos átmeneti időszak az 1000 éves királyság megalapítása és a nagy nyomorúságának a vége között. Nem véletlenül mondja Dániel, hogy boldog, aki megéri az 1335. napot, vagyis túléli ezt a nagy nyomorúságot, és megéri, nem hal meg mondjuk természetes módon, akár vagy esetleg erőszakos módon ebben a 75 napos időszakban, és megéri a messiásnak az eljövetelét, illetve az uralmát. Nagyon sok zsidó minden mai napig vágyik erre, és körülbelül 7-8 olyan esemény van ebben a 75 napos ciklusban, amelyet a messiásnak végre kell hajtani, illetve bizonyos személyeknek vagy csoportoknak, hogy a messiás majd ebben a 75 napos időszakban a földet majd szépen restaurálja, újra élettel tölti meg majd a vizeket, és majd már egy korábbi csapásnál az átrendeződött földbolygó, hogy eltűnnek a szigetek és a hegyek, egy teljesen új glóbusz fog majd létrejönni az 1000 éves királyságra, ami természetesen nem az új ég és az új föld, hanem a megújult föld lesz majd. És ezzel szeretném majd a sorozatot befejezni a következő alkalommal, a messiás 1000 éves uralma a Földön, és hogy ebben milyen szerepe lesz az egyháznak, milyen proféciák vonatkoznak Izraelre, illetve bizonyos személyekre, Izraelre kapcsolatban, Zorobábelre, Dávidra, és illetve a nemzetek, kik lesznek azok, akik egyáltalán bemehetnek, és hogyan és milyen módon fognak majd ebben az 1000 éves királyságban meglenni. És akkor ezzel szeretném majd ezt a sorozatot befejezni, az Úr is megsegít, addig pedig imádkozzunk, ahogy hallhattuk a bátorításban is, hogy kimenekedhessünk mindazokból, amik erre a földre eljönnek, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, megálljunk előtte, és egy áldott elragadtatásban legyen részünk, ne veszítsük el a hitünket, tartsunk ki. Lehet, hogy most ez a vírus is soknak tűnik, de ez Isten szemében ez gyerekjáték. Nekünk a tekintetünket és a szemeinket a hit szerzőjére és a bevégzőjére, Krisztusra kell szegezni, és akkor egy áldott győztes életet élhetünk, bármilyen körülmény is van. És az Úr pedig azért imádkozom, hogy tartson meg minket az ő kegyelmében. Amen.